A turisztikai magazinban a múlt héten elkezdtünk egy sorozatot Szász Attilával, rádiónk főszerkesztő helyettesével, arról, hogy Vietnámban miket látott egy hét alatt, és miket tapasztalt. A múlt héten általánosságokról volt szó, tehát bemutattuk az országot, most pedig én arra gondoltam, hogy beszéljünk a városokról, az emberekről, a kommunikációról. Szia Attila, üdvözöllek, és akkor kezdjük azzal, hogy Hanoi milyennek tűnt neked?
Szia! Akkor utazunk vissza Vietnámba. Hanoi Vietnám fővárosa, nem a legnagyobb város, tehát a mai néven Ho Chi Minh a legnagyobb vietnámi város, a régi nevén Saigon, ez délen van, de a főváros Hanoi. Hanoiról azt kell tudni, hogy 7,5 millióan laknak hivatalosan abban a városban, egy hatalmas hangyaboly, őrült forgalommal. A 7,5 millió emberből szerintem 5 millió robogóval közlekedik a városban. A szabályok azok dísznek vannak, tehát gyakorlatilag a közúti forgalmi szabályokat különösebben nem veszik komolyan. Ennek ellenére a közlekedés teljesen békés, konfliktusmentes. Nagy a káosz, nem állnak meg a különböző jelzőlámpáknál, vagy a stopptábláknál. Ettől függetlenül a közlekedés elég folyamatos, tehát nincsenek ilyen nagyon beállt dugók, amik fél órákig, órákig tartsanak. Szép lassan, de halad a forgalom.
Főleg, és a robogók elférnek az autók.
De az autók is haladnak, sokkal kevesebb az autó, azok is haladnak. A legfontosabb, ami engem megragadt, az, hogy ez békés, tehát nincs az agresszió a közlekedésben. Erről beszéltem a múlt heti adásban is. Ugyanakkor az érdekesség az, hogy egy nagyon gyorsan fejlődő városról beszélünk, ahol egyszerre ötvöződik a múlt, a jelen, sőt adott esetben a jövő is, és nagyon nagyok a különbségek, a szegénység és a gazdagság egyszerre van jelen pár négyzetméteren, tehát van egy csillogó-villogó modern épület, és mellette egy putri, és ez ugye az egész városra jellemző.
És a szemét is jelen van?
Hát igen, a központi rész, meg az, ami egy kicsit úgy turizmus szempontjából látogatottabb, ott rendszeresen napközben is többször takarítják, de egyébként a külvárosban meg mindenhol azért elég sok a szemét. Az építkezésükről azt kell tudni, hogy ugye francia gyarmat voltak, tehát van pár impozáns építkezés, amit az 1800-as évek végétől egészen ameddig ott voltak a franciák, addig építettek, és ez azért meghatározza a belváros kinézetét. Az ő hagyományos építkezésük az ugye keskeny magas épületeket jelent, nem túl magas, tehát régebben nem építettek olyanokat, mint most van 70 emeletes tömbházuk is. Azért, mert akárcsak a hollandok vagy a belgák Európában a területre fizettek adót. Éppen ezért ilyen 3 méter széles házakról beszélünk, amelyek keskenyek és 2-3 emelet magasak. Emiatt ugye nem nagyon van, mert egymásnak vannak építve ezek az épületek. Ablak csak az utcára nyílik, tehát nagyon sok épületnek egyetlen egy ablaka van, és ez azt jelenti, hogy ugye vannak szobák, onnan nem lehet kilátni. Volt szerencsém nekem is egy ilyen szállodai szobához, ami elég klausztrofób élmény volt, de legalább voltam egy olyan szobában, amelyikben nem tudtam, hogy kint esik az eső, süt a nap, egyáltalán nem láttam ki.
A science fiction filmekben is látunk ilyeneket.
Igen, és ott, ahol ugye probléma van a területtel, tehát helyszűkében élnek, ott nagyon sok ilyen van, tehát Japánban ezek az úgynevezett kapszulák, igaz, amikor az ember gyakorlatilag egy ágyba fekszik be, egy dobozba, onnan sincs kilátás, sőt, annyi hely van, hogy az ember viszintes pozícióban elfér benne. Remélem, hogy ugye nálunk ez azért nem válik általánossá, de ahogy ugye az emberiség. A trend az Vietnámban is, mint több kelet-ázsiai országban, hogy vidékről költöznek be a nagyvárosokba, és rohamosan nő a nagyvárosok lakossága. Hanoi sem volt mindig 7,5 milliós, de szerintem éveken belül 10 milliós lesz, olyan iramban költöznek az emberek. Ez nem csak azt jelenti, hogy kell építkezni folyamatosan, hanem azt, hogy úthálózatot fejleszteni, és gyakorlatilag a belváros ezt a forgalmat már így is nehezen bírja. Tehát, hogyha az még fokozódni fog, nem tudom elképzelni, hogy mi lesz ott 20 év múlva, mert a belváros utcák nem elég szélesek ehhez, ahhoz, hogy a közlekedés működjön, szélesíteni kellene, ami nyilván azért le kell bontani.
És nem fognak lebontani semmit valószínűleg.
Kár lenne elveszíteni Hanoi ezt a sajátos jellegét.
Most az emberekről mesélted, hogy nagyon barátságosak, és megszólítottak, mint európait, hogy beszélj velük angolul, mert szeretnének angolul tanulni.
Igen, nagyon közvetlenek és barátságosak. A tisztelet adás, és úgy általában nem csak a külföldiek, hanem egymással szemben is nagyon-nagyon tisztelet tudok, az nagyon jelen van. Valószínű a vallási kultúrájukból származik, hogy nagy részük buddhista. Az idegenekkel szemben különösen, főleg a fiatalok, akik szeretnének angolul beszélni, azok simán megállítanak, és akkor, ha van időd, akkor szobálnak, és elmondják, hogy ők ezt szeretnék, hogy gyakoroljanak angolul, hogy legyen kivel angolul beszéljenek, mert ugye Vietnamban nincs kivel.
És miről beszélgettetek
angolul? Kérdezősködnek, hogy honnan jöttél, mit csinálsz itt, hogy érzed magad, milyen nálad otthon, és akkor beszélgetsz 5-10 percet, nyilván felszínes dolgokról, de a lényeg az, hogy ő angolul beszélhet, aztán természetesen mindenki szelfit akar készíteni, hogyha lát egy kaukázusi embert.
Kevés,
tehát vannak olyan helyek, ahol ugye sok a turista, például Halong Bay-ben, ahol ezeket a szigeteket meg lehet nézni, ott nagyon sok a turista.
Erről majd a következő műsorban beszélünk.
Jó, vagy Hanoi központjában van egy ilyen kocsma negyedszerű, ahol nagyon intenzív éjszakai élet zajlik, ott elég sok a turista, de egyébként a városban elvesztődnek. És a város érdekességei nem egy kis területen összpontosulnak, hanem szét vannak szóra. Például a Sejen falu, az Hanoiban van, de a központ legalább 10 kilométerre. A Sejen faluban például nem láttam más európait, csak helyiek voltak.
Ami
nagyon vagány turisztikai attrakció volt. Tehát ott előttünk készítették, a sejemhernyők ott dolgoztak, az emberek ott kézzel, meg azokkal a hagyományos gépekkel.
Tekerték le a sejmet.
Tekerték le a sejmet, aztán tekerték fel a sejmet, aztán a gépek ott kattogtak ezerrel is, nyilván lehetett vásárolni mindenféle terméket.
Megtapintottál egy ilyen sejmet?
Igen, hoztam is, természetesen hoztam ajándékba sejem sálakat, mert a csomagom kicsi volt, és sok mindent nem tudtam vásárolni és hazahozni, de hoztam sem, nagyon finom.
Más, mint a...
Nem vagyok sejem szakértő, de számomra ez nagyon finom és sejmes tapintása.
Még mesélj az emberekről, tehát ott az emberek, amikor összetalálkoznak, hogyan üdvözlik egymást, mert látjuk, hogy a japánok másképpen, tehát meg kellett szokjál valami új üdvözlési módot?
Hát nem olyan szigorúak ebben a tekintetben, tehát Japánban, ha egy személlyel egy nap 50-szer találkozol, 50-szer fog neked köszönni, meghajolni. Vietnámban szerintem az iratlan szabályot is ezt követelni meg, vagy valami hasonlót, nem épp ennyire, viszont ott is itt is mindent két kézzel adsz, hogyha ismered az ottani szabályokat, és két kézzel veszel el mindent. Sőt, két kézzel fogsz kezet az emberekkel, nem csak az egyik kezzel együtt tudod a pénzt, sem csak úgy egy kézzel fizetsz, vagy ha adnak neked, nem egy kézzel veszel.
Az illetlenség.
Az illetlenség. Tehát két kézzel adod, két kézzel veszed, közben az illetőnek a szemébe nézel, egy kicsit meghajolsz, tehát ezek azok a nonverbális kommunikációk, amiket értékelnek, hogyha egy idegen
tudja.
Betart. Természetesen, hogyha nem, nincs harag. Tehát ez a másik, hogy az idegenekkel nagyon barátságosak, és örülnek, hogyha valaki oda megy, tehát nem elutasítók, és hogyha valaki nem ismeri ezeket a helyi szabályokat, akkor nem fogják lenézni, vagy érzékeltetni vele, hogy egyáltalán valamit tévedett. Nem történt volna semmi, de hogyha te tudod, hogy ők ezt így csinálják egymás közt, és alkalmazkodsz, akkor látszik a mosoly az arcukon, hogy te más vagy, te odafigyelsz az ő szokásaikra, és ezt értékelik, mi is értékeljük, hogyha a mi szokásainkat itt az idegenek megismerik, és gyakorolják velünk szemben.
Mesélted, hogy egy vietnámi rádiós kollega vezetett ott téged, és mutatta be az országot. Ő, amikor oda mentetek, akkor ő tartott egy ilyen felkészítőt?
Nem, egyből a mélyvízbe. Nagy szerencsénk volt velem, mert különben saját szakára felfedezni Hanoit, és úgy általában Vietnámot nagyon nehéz lehet. Tehát attól kezdve, hogy hol eszel, mit eszel, nagyon változatos, nagyon színes minden. Nincs ki ebbe a labirintusba bevezessen, és végigvezessen rajta, akkor nagyon könnyen el lehet tévedni. És ő sokat segített nekünk. Hát azt kell tudni Vietnámról, hogy ott az átlag jövedelem a $150, aránylag alacsony, és az elvárásaik nem ugyanazok, mint egy európai, vagy egy amerikai, ausztráliai, tehát nyugati kultúrában élő emberek számára, tehát sokkal kevesebbtől sokkal boldogabbak.
De ez, akkor ez azt jelenti, hogy a költő pénzed akkor, hogyha vittél 150 eurót, nagyon sok mindent tudtál rajta vásárolni.
Igen, nem is tudtam megkölteni egy hét alatt $150, gyakorlatilag minden $1-2. Nyilván nem vagyok az a típus, aki most azért megy, hogy csencseljen és sok mindent haza cipeljen, de 20 dollárnál drágább tárgyakat nem nagyon láttam. Tehát nagyon olcsó ilyen szempontból minden. Egy ebéd, egy vacsora az utcán 1-2-3 dollár, hogyha már nagyon sok fogást fogyasztasz, és egy vendéglőbe 5 dollár. De az már egy nagyon előkelő vendéglő. Nálunk azért nem eszel sehol 20-25 leér most már. Nálunk egy normális vendéglői ebédet nem úszol meg 50 lej alatt sem. Úgyhogy ilyen szempontból olcsóbb. Viszont ez a hölgy, aki minket vezetett, ő a rádiónál dolgozik, és teljesen elégedett volt a sorsával és az életminőségével, és az a pillanatban elvitt magához, mert vidékről jöttünk, faluról jöttünk haza, valami tejgyárban voltunk, és úgyban hazafele vásárolt valami zöldségeket, se nem akarta bevinni a rádióhoz onnan haza, ugye robogóval közlekedik ő is, és megkért, hogy egyszer menjünk haza hozzá, és onnan majd be a rádióhoz. És amikor hazamentünk hozzá, akkor láttuk, hogy milyen körülmények között lakik egy olyan vietnámi, aki egyébként elégedett a sorsával, a rádió külügyi osztályán dolgozik, értelmiségi, és nálunk nyilván egy ilyen szinten lévő ember nem érte volna be ennyivel. Tehát ott 30 négyzetméteren laktak haton, tehát az anyósával, az apósával, a két gyerekkel, egy nagyon szűk kis utcában, egy nagyon ákombákom házikóban, de ez az ő standardjaiknak elég volt, megfelelő volt. Tehát nem kívánkozott nagyon el onnan, sőt, boldog volt, hogy aránylag jó helyen lakik Hanoiban. Minden reggel egy órát ment robogóval dolgozni, és benne a városban, tehát nem valami kertvárosból jön, hanem a város egyik lakónegyedéből a központig robogóval egy órát ment, haza még egy órát.
Említetted, hogy voltatok vidéken, egy olyan helyen, ahol a világ örökség része, ahogy énekelnek ott az emberek, és bemutattak nektek egy műsort.
Vietnamról azt kell tudni, hogy provinciákra van felosztva, tehát van vagy 62 provincia, egy kicsi nagyobb egységek, mint a megyék Romániában. És ez egyik ilyen megyében, Bac Giangban van ez a zeneiskola, ahol egy UNESCO által is védett népdaléneklési technikát nyilvánítottak védetté, tehát világörökség részévé, és megmutatták ott egy ilyen népi együttes által, hogy hogyan is éneklik, miről is szól, és természetesen emellett bemutattak akkor nagyon sok egyéb régiónak a sajátos zenei meg táncszokásait. Ez furcsa volt, ugye, mert elvittek bennünket, mi ketten voltunk a Román Rádió részéről, volt egy egyszemélyes vietnámi kísérőnk, ott még valaki kalauzott az illető megyében, és négyünknek tartottak egy előadást, ahol fellépett 20-30 zenész. Nálunk azért ilyesmi ritkán fordul elő, hogy egy ilyen kis létszámú delegációnak ekkora felhajtást szervezenek.
De tudták, hogy elviszitek a hírüket messze földre.
Igen, hát ez volt a cél nyilván a kirándulásnak, és ez kölcsönös, tehát ők is jönnek, és akkor bemutatjuk Romániát, tehát ők a Román Rádióhoz jönnek. Tavaly is volt két kollega, nem Vásárján, hanem a Román Rádiónál, akik gondolom visszavittek valamit Romániából, amit a vietnami rádióban is megosztottak a hallgatókkal. Most ugyanez zajlik nálunk is. De tényleg izgalmas volt ez az előadás. Annak ellenére kicsit kényelmetlen volt, mert a földön kellett ülni, holott voltak székek, de minket megtiszteltek, hogy a színpadon ülhettünk a földön. Hát az nekem nagyon kényelmetlen volt két órát, vagy még annál is többet a földön ülni. Ami érdekes volt, hogy a személyzet, meg akik ott előfordultak közben, természetesen dohányoztak a teremben, kávéztak, teáztak az előadás közben.
Tehát ez, te meg szenvedtél ott a törökülésben.
Igen, miközben én is kaptam teát, meg kávét, ami nagyon finom volt, és az előadás is nagyon izgalmas volt, nagyon változatos volt. Szintén Vietnámról jó tudni, hogy nagyon több mint 50 kisebbséget ismernek el, és ezek közül is bemutattak pár táncot, pár népviseletet.
Nagyon eltér a vietnámi viselettől? Vagy a nyelv, úgymond.
A viselet az igen, tehát például a tájviselet az egészen más, mint a vietnámi, sokkal színesebb, sokkal dinamikusabb a mozgásuk is. A vietnámiak nagyon kimért, tehát nem is nevezném táncnak, ott mozognak, meg egy kalapot forgatnak, meg legyeznek, de egyébként a testmozgás az nagyon visszafogott. A táj kisebbség esetében ez már igazi táncnak számít, és a viseletük is sokkal tarkább, sokkal vidámabb, sokkal színesebb. És a hangszereiknek nem is tudom a nevét, tehát egy húros hangszertől 50 húros hangszerig minden van, mindegyiknek különböző formája van, azon kívül ütős hangszerekből is rengeteg van, nagy dobtól kis dobig, és mindenféle citeraszerű hangszerig, és nagyon szép harmonikus dalokat, népdalokat adtak elő, ami első hallásra nagyon furcsa volt, hogy az ember két órát hallgatja, akkor már teljesen fel tudja venni azt a ritmust, átéli azt a helyzetet, és hallgatható, sőt élvezhető is volt.
Mint minden keleti muzsika.
Én eddig nem voltam őszintén az ilyen keleti népzenének a rajongója, most már sokkal nyitottabb vagyok. Tehát az, hogy volt alkalmam ezt ilyen közelről és élőben megtapasztalni, most sokkal toleránsabb lennék, hogyha például akár a rádióban, nyilván nem akár mikor szólna, és akkor valaki ezt szakszerűen ismertetné velem, vagy akár miért ne hallgatokkal.
De vannak ilyen keleti hangzású zenék, tehát együttesek, amelyek feldolgoznak keleti jellegű muzsikát, és azok a rádióban is elhangzanak.
Nagyon ritkán nálunk, tehát azért erre nem túl fogékony az európai zenehallgató közönség nagy része, tehát mi azért nagyon a nyugati zenei világhoz igazodunk ebben a kérdésben, ami természetes is.
Arra vagyok kíváncsi, hogy megtanultál-e pár szót, vagy sikerült-e üdvözölni őket a saját nyelvükön. És mondtad azt, hogy visszafogottak, ami a táncot illeti, és a kommunikációban, tehát mint emberek, úgyis visszafogottak?
Közvetlenek, de nem tolakodok. Tehát bárkivel szóba lehet állni, ők is szívesen szobálnak, sőt, meg is állítanak, viszont például, hogyha az utcán vagy a piacon vásárolni akarsz, akkor lehet alkudozni, de nem úgy, mint például az arab világban, hogy mit tudom én, felénél kisebbre.
10%-ára kell lealkudni.
Igen, itt maximum 10%-ot engednek. Tehát azt kell tudni, hogyha valami 25 dollár vagy 20 dollár, akkor te azt meg tudod venni 18 dollárért, és sokat alkudtál. Tehát nagyon racionális, tehát nem ez a teljesen elszállt, hogy valaki 100 dollárért árul valamit, és akkor te rávágod, hogy adok 10-et.
Tehát ami ez, nagyon ez nem ritka, mert 100 dollárért nem árulnak semmit, igen, mondtad, igen, hogy igen. Minden olcsó.
Tehát ismerek olyan, aki elmegy, és hosszabb időt tölt Vietnámba, akkor érdemes vásárolni egy robogot, hogy tudjál te is közlekedni, és ne legyél taxifüggő, és egy robogot lehet venni 200-300 dollárért. Tehát ez már egy nagyobb tétel, amit ugyanannyira el is lehet adni. Tehát az ember használja, amíg ott van, hogyha húzamosabb ideig Vietnámban tartózkodik, azután pedig eladja, és a pénzét visszakapja.
És köszöntötted-e őket, vagy megtanultál-e pár szót a nyelvükön?
Tudom, hogy mondják, hogy köszönöm, de ha elmondom, az nagyon vicces lesz, úgyhogy...
Miért? Hasonlít valami trágár szóra?
Nem, hasonlít egy angol kifejezésre, de egyáltalán nem trágár, csak ők szótagokkal beszélnek, tehát minden ilyen két-három betűs szótagokból állnak ott a szavak, nem tudja, egyáltalán szavaknak lehet azokat nevezni, és így rakják össze. Tehát a leghosszabb leírt szó, amit láttam, az 6 betűből áll, de egy magánhangzó volt benne.
Tehát nem mint mi az összetett szavainkkal van, mint a németek.
Nem, nincsenek ilyen hosszú szavai, tehát sok apró szótag, és ilyen hosszú. Tehát például azt mondják, hogy ülj le, az egy félperces duma, amit nyilván nem tudom, hogy hogy mondják, de azt, hogy köszönöm, azt úgy mondják, hogy
Igen, tehát akkor itt a hangszálakat is kell edzeni.
Persze, rengeteg törökhang, orrhang, teljesen eltérő, és eltérő a többi ázsiától. Ugye mi Európából hajlamosak vagyunk az egész Kelet-Ázsiát úgy egy kalap alá venni, és akkor ami kínai, az koreai, vagy japán, vagy laoszi, vagy mit tudom én, kambodzsai, nem. Tehát a vietnámi az vietnámi, a láó az láó, a táj az táj, és ezek egyáltalán nem is értik egymást. Tehát pont olyan különbség van, mint például egy magyar és egy francia között. Tehát gyakorlatilag csak nekünk tűnnek ezek a nyelvek egymáshoz hasonlónak. Nem hasonlítanak. Hogyha hasonlítanak, is nem értik egymást.
Én köszönöm szépen, hogy részt vettél ebben a műsorban ismét, és jövő szombaton mesélsz nekünk Ha Long Bay-ről.
Örömmel, tehát ugye ez szintén a világörökség része, és rengeteg legenda, meg turista, meg látványosság, filmek készültek ott, tehát aki szereti James Bondot, az tudja, hogy miről van szó, úgyhogy örömmel.